A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Kedd esti alkalmaidon a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feloldásáról szólsz. Most eljutottunk az utolsó sémához, a büntető készenlét sajátos belső világához, és ahogy már korábbi műsorainkban is elmondtuk, ha valaki hibázott, akkor az ebben a sémában élő ember büntet ítéletet hoz, szerinte bűnhődnie kell az illetőnek. És hogy ezt a sémát egy kicsit feloldjuk, erre nagyon fontos lépcsőfokokat adtál kapaszkodónak az érzelmi intelligencia fejlesztésében. Nagyon fontos, hogy felismerjük az érzéseket, megéljük, megnevezzük, engedélyezzük, határokat, célokat jelöljünk meg. Nagyon fontos, hogy megoldási javaslataink is legyenek. Eddig a gyerekekről, a gyerekekhez fűződő szülő-gyermek kapcsolatról, illetve párkapcsolatról volt szó. Most azonban kitértél egy kicsit az egyházi vonalra is, és hogy hogyan látod, hogy az egyház igazságos ugyan, de miért nem eredményes. Megoldási javaslatoknál tetted meg, hogy nagyon fontos, hogy igazságos és eredményes is legyen, de hogy a kettő vajon miért nem tud együttműködni. Összefoglaltad, hogy az egyház székéből szólva miért vagyunk eredménytelenek. Hát akkor most nézzük, mit látsz, hogy hogyan van most, és hogy hogyan kéne működnie. Ugye azt mondtad, hogy alapvető kijelentés, hogy az ember rossz, viszont mindenki a létezése okán már jó. Kifejtenéd-e ezt a kettősséget?
Arról beszélünk, hogy az érzelmi intelligencia hogyan fejleszthető. És az érzelmi intelligencia fejlesztésénél, ez lehet szülő-gyerek kapcsolat, de felnőtt-felnőtt kapcsolat is, olyan helyzetekben fogjuk magunkat találni, ahol nagyon fontos lesz, hogy miután ott elakadtunk, vagy egy problémánk támadt, vagy egy érzelmi konfliktus helyzetbe kerültünk, hogy ott valahogy eredményesen oldjuk meg azt a helyzetet. Hát a kisgyerektől elvették a radírját, a tanítónén igazságtalanul adott valakinek egy intőt, hogy a 10 óraimat elvette az osztálytársam, hogy nem is puskáztam, és mégis kaptam egy egyest, hát ez rengeteg helyzet adódik, és hogy ezért dühös vagyok, vagy csalódott, vagy szomorú, vagy zokogok, és sírok, és dühöngök, és nincs kedvem iskolába menni, nem is akarom ezt tovább ragozni, hogy nem elégséges az érzelmi intelligencia leírásában az, hogy akkor megengedjük, hogy szomorú legyen a gyerek, vagy elfogadjuk, hogy ő nagyon dühös volt, és akkor aztán hozzátesszük azt, hogy jó, azért minden érzést szabad megélni, de nem szabad mindent csinálni. És aztán utána magára hagyjuk, és azt mondjuk, hát akkor csinálja, amit akarsz. Mert hogy nem is tudom, hogy miből választhatok, vagy mi az, amit akarhatok, hogy mi mindent lehet egy ilyen helyzetben csinálni. Hogy eszembe se jutnak megoldási lehetőségek. Gőzöm sincs, hogy egy-egy helyzetet hogy lehet orvosolni, vagy hogy mi mindent lehet egy tanítónéninek elmondani, vagy mit nem lehet, hogy egyáltalán szabad-e szólni, vagy mit... Vagyis ahhoz, hogy az érzéseinkkel hatékonyan tudjunk bánni, az érzelmi intelligencián ki tudjon fejlődni, aminek a végpontja az, hogy eredményesen tudunk cselekedni, hogy hatással tudunk lenni a saját érzéseinkre, az érzéseket kiváltó helyzetre, és azokra a kapcsolatokra, amelyekben élünk, hogy ott valami jó tudjon történni. Hogy ne fulladjunk bele az érzéseinkbe, de meg is tudjuk élni őket. Így jutottunk el az eredményességig. Hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének a végpontjánál azt látjuk azt, hogy szeretnénk eredményesen, hatékonyan cselekedni. Nem egyszerűen csak érezni, hatékonyan cselekedni. Egymás javára élni. Konfliktusokat úgy megoldani, hogy ez az együttműködés, egymás segítés, az együttérzés szellemében történjen, ne pedig állandósuló konfliktusok, kibékíthetetlen ellentétek, bosszú általi igazságosság és a többi. Hogy nem ezt akarjuk. Tehát akkor igenis akarunk valami eredményt. Nagyon is akarunk eredményt. El akarjuk érni, hogy jól tudjunk együttműködni egymással, hogy meg tudjuk egymást becsülni. És így jutottunk el oda, hogy miközben az egyház csodásan tárja föl az igazságnak a színeit. Fantasztikus teológiai gazdagsággal beszél Istenről. Tehát sok gyönyörűséget mondhatunk el. Tehát olyan kincses tár ez, amit az egyház őriz, hogy hát csak ámulunk, bámulunk. Hát nincs egyetlen ember, aki ezt mind át tudná fogni. De nem is csak ez a kérdés, hanem az, hogy tudjuk-e használni. Hogy az segíti az emberi életet, hogy az 2017-ben Magyarországon milyen hatékonysággal kerül elő, és milyen hatékonysággal fejti ki a maga áldásos tevékenységét. Azt is mondhatnám, hogy az Isten, amikor elküldte Jézust, majd Jézus, amikor elküldte a Szent Lelket, akkor az volt a terve, hogy Isten Jézus által, majd pedig mi általunk jelen legyen a világban. De akkor az a kérdés, hogy tudunk eredményesen jelen lenni a világban. Tehát akkor nem elég csak az igazságot mondani, mert mi annak érvényt szeretnénk szerezni, ha azt szeretnénk, az igazság szellemében tudnánk élni. Ha igazságosak tudnánk egymással lenni, ha méltányosan bánnának a családtagok egymással, a csoportok egymással, az egyházak egymással, a nemzetek egymással, de nyilván erre vágyunk, és ki tudná ezt a legjobban, mint Isten, hogy ezt hogyan lehetne. És ennek tükrében próbáltunk erről beszélni, hogy hely-haj, hogy eredményesebbnek kellene lennünk. Hogy ahhoz képest, hogy mennyi igazság van a birtokunkban, most így mondom nagyon sarkosan, hogy mennyi mindent tudunk, hogy milyen hallatlan színességgel, árnyaltsággal tártuk föl, hogy Isten ki is és hogy akar jelen lenni a világban, hogy ahhoz képest néha megrendítően eredménytelenek vagyunk mi. És így beszéltünk például arról, hogy vannak olyan elgondolások, egyházon belül is, hogy az emberre úgy tekintenek, hogy az ember rossz, természete alapján rossz, az ember egyszerűen egy romlott lény. És én tiltakozom ez ellen. Azt gondolom, az ember jó, rosszra hajlik. Az ember jó, de a bűnnek a sebzettségét, következményeit magán viseli, de az ember jó. És ezt azért is tartom fontosnak, el ne tagadjuk, hogy az ember tud bűnt elkövetni, vagy rosszat csinálni. Hát persze, hogy tud. Döbbenetes gazemberségeket tudunk csinálni. De ettől még az ember jó, márpedig azért, mert ha még morálisan nem is volna az, a létezése okán mégiscsak az, hiszen Istentől származunk, hiszen a teremtés részei vagyunk. Hát ezért, ahogy ezt szokták mondani, egy ontológiai, a létezésünkből adódó jósággal rendelkezik minden ember. Ezért, amikor az ember valami bűnt követel, vagy rosszat tesz, akkor tulajdonképpen meghasonlik a saját lényegével, legbelsőbb természetével. Mikor az ember bűnt követel, az nem az emberi természet leglényege. Tehát az emberi természet leglényege, hogy Isten képmása. Leglényege, hogy Jézus testvére. Leglényege, hogy a Szentlélek temploma. Ezért például, hogyha az egyházi gondolkozásban vagy beszédben állandóan arról beszélünk, hogy az ember rossz, akkor nem lesz kedvünk az egyházban lenni. Akkor elmegy az életkedvünk. Akkor nagyon-nagyon keserűen és nagyon sötét szemmel fogunk egymásra és magunkra is nézni. És ez eredménytelenséget szül. Tehát nem eltagadni kell azt, hogy az ember képes a rosszra, hanem sokkal árnyaltabban látni. Ahogy a kérdésben szerepelt, együtt látjuk egymás kiegészítő kölcsönös igazságként az igazságot és az irgalmat. Az igazságosságot és a megbocsájtást. És ezért nagyon fontos lenne sokkal határozottabban úgy tekinteni az emberre, mint kincsre és értékre, mint Isten gyermekére, és ezen belül beszélni arról, hogy igen, és képesek vagyunk nagyon-nagyon nagy embertelenségekre. És hogy ezért az ember, amikor valami bűnt követel, akkor döntően és alapvetően nem rosszá válik, hanem meghasonlik önmagával. Meghasonlik az Isten kapcsolatában, meghasonlik az emberekkel való kapcsolatában, és meghasonlik az önmagával való kapcsolatában.
Második pontnak mondtad, a bűnös vagy, helyett a sebzett vagy. Ez most el is hangzott. Beszéltünk már róla, hogy az ember társas lény. De te úgy látod, hogy az ember ma alapvetően individuumnak tartja magát, vagy látja magát.
Igen, látnivalóan itt is két igazságról van szó, két értékről van szó. Tehát, ahogy tényleg bűnösök is vagyunk, meg sebzettek is. De például a ma embere számára, ha azt mondjuk neki, hogy te bűnös vagy, és Jézus elveszi a bűneid, ez alig hat ma ránk. Attól még igaz, csak nem hat ránk. Hát akkor nem eredményes. Ma, ha azt mondjuk, hogy ha sebzettek vagyunk, akkor mindenki azt mondja, hát ez igaz. Ez nagyon igaz. A legtöbb ember kikéri magának, hogy ő bűnös lenne. Föl gyorsan összehasonlítjuk magunkat másokkal, és azt mondjuk, hogy hozzájuk képest. Nem vagyunk megszólíthatók ezen az irányon. Ez nem azt jelenti, hogy ne volna így. De a mi felelősségünk az, hogy fölismerjük, hogy hol van az ajtó, és hol van fal. Hogy szeretnénk bemenni egy másik ember házába, ahol az ajtó van. Attól még az ajtón túl ott van minden, amiről egyébként beszélünk, de mi az ajtót keressük. És a ma embere számára, ha azt mondom neki, bűnös vagy, és Jézus megment a bűneitől, a legtöbb ember számára ott nem nyílik ajtó. Nem tudok oda bemenni. De ő se jön ott ki. De azt mondom, sebzett vagy, már ki is nyitotta az ajtót, azt mondja, tudsz valami, van egy jó ötleted? Van egy orvosságod, egy kenőcsöd? Hogy kuráljam magam? Mit tudnék tenni magamért? Hogy tudnék meggyógyulni? Hogy tudnék egészséges lenni? Hogy lehetnék épp? És a lelkesen beenged, le is ültetnék, meg is vacsoráztad. Azt mondja, segíts nekem! És amikor valaki elkezd gyógyulni, és látja, hogy mi nem kérdeztük meg, hogy hogy sebződtél meg, a te bűnöd volt-e vagy nem, hogy hibás vagy-e benne vagy nem, hogy te felelős vagy-e, vagy nem, hogy okozója vagy-e, vagy nem, hanem azt mondjuk, látom, hogy sérült vagy, és gyere, bekötözlek, lehozok egy krémet, segítek neked, hogy aztán eljön az idő, hogy arról is beszélhessünk, hogy bűnös vagyok. De sokszor ez az idő aztán megérik, és az a valaki, akinek ezt nem mondtuk, ő maga kimondja. De nem tudjuk ezzel kezdeni. És az, hogy valaki individuum, és valaki társas lény, ebből a logikából most nagyon érthető. Megint mind a kettő érték, mind a kettő igaz. De ha valakinél elkezdünk hangsúlyozni, hogy áldozatot kell hozni, azután azt mondjuk, hogy alkalmazkodni kell. Hát a 40-50 éves nők köszönik szépen, elegük van az alkalmazkodásból. A jó kislányoknak elegük van az alkalmazkodásból, hogy mindig ők vannak a sor végén. Köszönik szépen, nem kérik. De az alkalmazkodás érték. Csak nem tudunk hozzá jó ízűen eljutni, hogyha nem azt mondom, hogy hát te nagyon értékes vagy. Hol van a te erőforrásod? Mondjuk, kedves édesanyja, 3 gyerekkel, 4 gyerekkel. Mi az, ami neked segít? Mi az, ami föltölt téged? Hát te egy individuum is vagy. Hát te egy megismételhetetlen személy vagy. Hát látom, hogy édesanyja vagy, és az időd 90%-át ebben a szerepben töltöd. Ez óriási nagy dolog. De én most egy embert is látok. Tulajdonképpen hogy vagy? Vagy mikor aludtál utoljára egy jót? Tudod, gyóntató papként például mondjuk karácsony előtt jönnek az édesanyák, és mondják, hogy ingerült volna, feszült volna pont Adventbe, amikor legrendesebbnek kellett volna lennem, és még fölcsattantam, és a többi. Hát én rendre azt az elégtételt adom, hogy aludják ki magukat. Mert rendben van, hogy édesanyák. Hát de megismételtetlen rendkívüli személyek. És hogy hoz még ő éppen elég áldozatot a családjáért. De most arra van szüksége, hogy ember számba vegyük. Hogy éppen arra van szüksége, hogy ne azt hallja, hogy anya, hanem azt, hogy Ilonka, vagy Margitkám, vagy Piroska. Hogy úgy hallja a nevét, hogy ő nem csak egy anya. És ezért a ma embere nagyon érzékeny arra, hogy ember számba veszik-e. Hogy látják ezt az egyediségét, a rendkívüliségét. És amikor azt tapasztalom, hogy a férjem, vagy a fiam, vagy a testvérem, vagy a szüleim látják ezt, akkor utána nagyon szívesen odaadom magam. Anyaként, meg testvérként, meg társként, meg barátként, meg gyerekként. Nagyon szívesen. De ez ma nagyon fontos. Megint mondhatom ezt a képet, ma itt van az ajtó. És hogyha azt mondom, hogy hozd még áldozatot, ami az ablakot is becsukják. Ha nem vagy elég rendes, ugye, és akkor te visszagondolsz, hogy az elmúlt hónapban egyszer se aludtad ki magad. De azért mi elmondjuk neked mondjuk egy nagybőti beszédben, hogy sokkal türelmesebbnek kéne lenni. Akkor már az ablakot is becsukod. Thank you.
Következő pont, mi elmondjuk, egyházi emberek, ti hogyan csináljátok meg, kontra, én egy szabad lény vagyok, majd eldöntöm.
Szívesen beszélünk úgy, akár a szószékről is, hogy megmondjuk másoknak, hogy nekik hogy kell élni, vagy mit hogyan kell csinálni. És ha egy hosszú távú fejlődést gondolnánk megfelelőnek minden személy számára, abban nem de az szerepel, hogy egyre érettebbé válunk, egyre felelősségteljesebbé. Mi a felelősségteljességnek a kulcsa? A szabadságunk fölismerése. Hát a szabadság és a felelősség kard-karba öltve jár. De hiába hangsúlyozom valakinek a felelősségét, ha ő nem éli meg a szabadságát. Hát ezért hosszú távon az igazi nagy segítség, hogy valakit a szabadságára, a szabadságához elsegítek, hogy ő fölismerje azt, hogy rácsodálkozom, megdöbbenjen, hogy azokban a helyzetekben is, amikor ő azt gondolta, hogy nincs más megoldás, de gyakran hallom ezt még gyóntatás közben is. Azt mondja, atya, nem volt más választásom. Mikor valaki gyóntatás közben azt mondja, hogy nem volt más választásom, hát ha nem volt más választása, hát akkor követette a bűnt, hát akkor nem volt szabad. Akkor nem lehetett semmi más csinálni. Hát akkor hol a felelőssége? Hát ha semmi más nem lehetett csinálni, akkor hogy lesz ő felelős? Hát éppen azért felelős, mert annyi szabadságunk mindig van, hogy másképpen is lehetne csinálni. Az más, hogy annak a következménye súlyos lenne, annak a terhét úgy éreztem, nem tudnám elhordozni, hogy hosszú távon az olyan feladatokat jelentene, hogy azt se tudom, hogy tudnék vele megbirkózni, ezt értem. De hogy nem volt más választásom, azt nem értem, mert egyszerűen nincsen így. És ezért, hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy hosszú távon az egyház kincsei révén egyre felnőttebbé válnánk, Isten gyermekei vagyunk, de felnőtt gyermekei, egyre inkább átélnénk a szabadságunkat, és a szabadságunkból kreatívan, felelősen tudnánk cselekedni. Hát erre vágyunk, alapvetően erre vágyunk, nem arra, hogy mindenféle megfontolás nélkül embereknek csak dirigáljunk és utasítsuk őket, és valami hatalmi szóval, főleg nem félelemkeltéssel, rávegyünk valakit valami jóra, hát az már nem az a jó. Tehát lehet, hogy valami olyasmit tett, amire azt mondhatjuk, ez helyes cselekvés, de mi van ő benne? Mi született meg közben benne? Milyen érték valósul meg benne? Hogy szolgálja ez mondjuk az ő Isten szeretetét? De az Isten szeretetét ez nem nagyon fogja szolgálni, hanem akkor ő egy alattvaló lett.
Érdekesen fogalmaztad meg az ötödik pontot. Az ember vallásos lény, te azt mondod, az ember spirituális lény. Van különbség?
Természetesen mind a kettő igaz, és természetesen van a kettő között különbség. Például, amikor papnevelő intézetbe jártam, egyetlen egyszer a 6 év alatt nem hangzott el, hogy az ember spirituális lény lenne. Egyszer sem. Az ember vallásos lény, hát nem egy tankönyvünkben benne volt, hogy az ember alapvetően vallásos lény. És a keresztény hagyományban is újból és újból megjelent ez a gondolat, hogy az ember a természetéből adódóan vallásos lény. De ha szabad ezt így mondanom, amikor kijöttem a papnevelő intézetből, és eltelt 5-10 év, rendre azzal találkoztam, hogy az emberek, akikkel összehozott az élet, hogy ők magukat nem látták vallásos lénynek, de spirituális lénynek igen. Olyan valakinek, aki kereste az Istent, olyannak látták magukat. Aki érzékeny volt a transzcendensre, a nála többre, olyannak látták magukat. Akinek megvolt a maga életfilozófiája, hogy is van ez az univerzum, hogy van az a több, ami nála több, aminek ő része, olyannak látták magukat. Nagyon jól lehetett velük erről beszélgetni. Nem olyan kevésbé látták magukat vallásos lénynek. Tehát megint csak azt lehetne mondani, hogy ezen a házikon az ajtó a spirituális lénynél van, és nem a vallásos lénynél. Mégpedig azért is, mert amikor az ember fölismeri azt, hogy ő spirituális lény, vagyis van valami közünk a nálunk többhöz, a transzcendenshez, az engem fölülmúlóhoz, ezt vagy nevezem Istennek, vagy nem, de attól még tudom, hogy van nálam valami több, hogy az nagyon a személyemhez kapcsolódik, mégpedig az individuumhoz kapcsolódik. A spiritualitásnak a definíciói általában arról szólnak, hogy én személyként, individuumként mit élek át, hogy hálát, vagy megrendültséget, vagy áhítatot, és hogy átélem, hogy rendkívüli vagyok, hogy Istennek terve van velem, hogy nem véletlenül vagyok itt, hogy az életem értelmes, ez mind-mind a szeméről, mint individuumról szól. És azután a spiritualitásban nagyon hangsúlyos az, hogy egy egyetemes élmény. Hogy átéltem, hogy olyan vagyok mindenki más, hogy minden emberhez közöm van, hogy nem vagyok semmivel se több, mint bárki más, hogy átélek egy mély békét, egy mély harmóniát, átélem azt, hogy a teremtett világ része vagyok, és valahogy mindenben benne vagyok, és minden én bennem van. Mondjuk, hogy egy élményt valaki leír, vagyis a spiritualitásban, annak a definíciói alapján a súlypont az énen van, és a mindenkin, és kevésbé a min. Márpedig az egyház lényegileg mi. A vallásos lényiségünk mit jelent? Hogy van egy közös vallásunk, hogy van közös hitvallásunk, hogy van egy közös felekezetünk. A ma embere önmagát elsősorban individuumként és emberként éri meg. És ezért, ha az utat keressük, hogy azokat a kincseket hogy tudjuk átadni, ami nekünk van, és ami neki az nagyon jó lenne, hogyha ő neki is lenne, vagy még inkább, hogy segíthetnénk abban, hogy ő fölismerje azt, hogy ő sokkal több, mint aminek eddig látta magát, akkor az én és a mindenki felől érdemes közelíteni, és nem a mi felől. Mert a ma embere természetesen szerető, saját maga által választott csoportokban létezni, de látod, ez is milyen érdekes kulturális különbség. Régen beleszülettünk a legfontosabb csoportokba, mert valamilyen nemzet szülötte voltam, egy néphez tartoztam, beleszülettem egy vallásba, beleszülettem egy felekezetbe, beleszülettem egy családba. Ma sokkal fontosabb nekünk nem a beleszületés révén minket meghatározó csoportok és közösségek, hanem a szabadon választott csoportok, közösségek és intézmények. Sokkal inkább így határozzuk meg magunkat. És ezért a ma embere, amire érzékeny, az az én, a mindenki és az általam választott csoportok, közösségek és intézmények. Ezért, ha eredményesek akarunk lenni, akkor onnan induljunk el, ahol van ajtó, és ne ott, ahol csak egy kis ablak vagy egy fal.
Köszönöm szépen gondolataidat, innen folytatjuk majd a jövő héten is, tartsanak velünk akkor is. A technikus Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita és a sorozat szakértője
Pál Feri.